Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen. Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szent Lélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Isten hozta a testvéreket, tele vagyunk sok-sok félelemmel, aggodalommal, mindig, nem csak most, mindig. Ez hozzátartozik az emberi létünkhöz, hiszen kiszolgáltatottak vagyunk a természetnek, gondoljunk csak a tegnapi napra. Egyszerűen az ember mit tud ilyenkor tenni? Vár. Várja, míg elmegy a vész, aztán regisztrálja a következményeket. Aztán folytatja az útját, persze már mindig nehezebben, ha ezek az események bajt okoztak. De ugyanígy ki vagyunk szolgáltatva egymásnak, ki vagyunk szolgáltatva önmagunknak, egymást egyáltalán nem ismerjük, magunkat még kevésbé. Nem véletlen, hogy a keresztény gondolkodásban pontosan ezek miatt az Istenre hagyatkozás központi kérdés volt, van, és biztos, hogy az ember életében ez mindig meg kell, hogy maradjon. Különben egyszerűen játékszere leszünk mindennek. Jobb az Isten kezében lenni, mint a természet kiszolgáltatottjának, a másik ember kénye kedvére és saját magunk nyomorúságának, adottságainak a kiszolgáltatottjaként élni. Talán Isten közelében még önmagunkra is lelhetünk, és ez a legfontosabb. Ezt a szentmisét élő Hedvigért ajánljuk föl. Kívánhatunk-e neki más, mint éppen azt, amikről most szóltam. Az Úr legyen veletek.
És a tárgyalában.
Evangélium Szent Márk könyvéből. Abban az időben az apostolok összegyűltek Jézushoz, és beszámoltak mind arról, amit tettek és tanítottak. Ő így szólt hozzájuk, gyertek ti is, menjünk a pusztaságba, egy magányos helyre, hogy pihenjetek egy kicsit. Mert olyan nagy jövés-menés volt körülöttük, hogy még evésre sem maradt idejük. Bárkába szálltak tehát, és elmentek, és egy elhagyatott helyre, hogy magukban legyenek. De sokan látták, amikor elmentek, és sokan megtudták. Erre minden városból gyalog oda siettek, és megelőzték őket. Amikor kiszállt, és látta a nagy tömeget, megesett rajtuk a szíve. Olyanok voltak, mint a pásztor nélküli juhok. Ezért tanítani kezdte őket sok mindenre. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvérek, tanítani kezdte őket sok mindenre. Amikor Jézus tanításáról van szó, akkor nyilvánvaló nem általános iskolára, középiskolára vagy felsőfokú tanulmányokra kell gondolni, vagy szakképzésekre. Jézus valami olyanra akarja tanítani az embereket, amire tanítani kellene az embereket a szülőknek, a tanítóknak, a papoknak, a szociális munkásoknak. Amire Jézus tanít bennünket, azt nem lehet megtanulni az iskolában, És amit a szülők tudnak átadni a gyerekeknek, vagy a pedagógusok, vagy a szociális munkások, vagy a papok, azt nem lehet megtanulni az iskolában. És higgyék el, mindenek előtt erre van szükségünk, nem az ismeretekre. Az fontos lehet más szempontból, sőt, természetszerűen. Magas szinten kell mindezt művelni, valahogy úgy, ahogy a mi elejünk a két világháború közötti időben, amikor a megcsonkított, tönkrevert magyarság fölemelte a fejét, és olyan oktatás tervezetet készített, amely elvezetett egészen odáig, amiről múltkor egyszer már beszéltem, a 20. századot Magyarországon készítették elő. Az ismereteknek, a tudásnak a 20. századát. És nem a magyar egyetemeken elsősorban, hanem elsősorban a magyar falusi iskolákban, meg tanyasi iskolákban, meg középiskolákban. Erre aztán már építhettek az egyetemek is. Az, amiről itt szó van, amire Jézus tanította őket, más. És azt gondolom, hogy nekünk pontosan erre kell figyelni, nem csupán azért, mert szétverték a magyar oktatást. Ez egy kérdés. Hát ha engedjük, akkor verik tovább is, és hanem valóban arról, amire nekünk igazán szükségünk van. Na, erről majd később szólok. Viszont van egy másik fogalom, amire mindenképpen fölhívnám a figyelmet, mert ezzel kapcsolatosan is nagy zűrzavar van a lelkünkben. Sajnos a templomba járó emberek lelkében is, a keresztények lelkében is. Hát akkor mit mondjunk azoknak, akiket a tömegtájékoztatás tanít? Ugyan mi lehet ott? Mi lehet ott ezen a piacon, ahol a lelkeket árusítják? Amit itt hallottunk, rendkívül fontos figyelmeztetés, és erről kellene nekünk papoknak szinte január 1-től december 31-ig beszélni, tanítani a templomokban, nem szórakoztatni, hittanórákon és előadásokon, nem vidám műsort tartani a gyerekeknek, meg a fiataloknak, hiszen nagy hiányosságok vannak. Na, többek között ez a fogalom, ami a mai evangéliumban előkerült. Visszajönnek az apostolok a térítő útjukról, kifáradtak. És Jézus látja, hogy kimerültek, és mit mond? Menjünk el együtt egy magányos helyre, hogy kipihenjétek magatokat. Testvérek, ezt a fogalmat szeretném tudatosítani, mert mintha a 20. században, meg a 21. században ez a fogalom ismeretlen lenne. Mi a 20. században szabadságról beszélünk. No, nem arra a szabadságra gondolok, ami a politikának függvénye és egyebeknek, nem. A 2 hétre, meg a 3 hétre, meg az 1 hónapra. A szabadság. Kiiratom magam. Mert jár nekem. Kedves testvérek, micsoda különbség van a között, amit Jézus hangsúlyoz, és ami szabadság, a szabadidő fogalmunkkal kapcsolatosan. De kitaláltuk még azt is, hogy aktív szabad? Nem. Jaj, hirtelen nem jut eszembe a fogalom. Ez az, aktív pihenés. Ez a, köszönöm. Ezt akartam. Aktív pihenés. Kitaláltuk. Miért? Mert nem tudunk mit kezdeni a szabadidővel. Aktív pihenés. Még el is hisszük magunknak, ugye, mert mi értelmiségiek vagyunk, el kell menni akkor kapálni a kiskertbe, meg el kell menni a konditerembe izzadni, meg a legkülönbözőbb helyekre, mert ugye a fizikumunkkal is baj van, tehát aktív pihenés. Mi ez? Ez egy bolondéria. Ez a pihenéshöz nem ez tartozik. Tessék elfáradni a mindennapi munkában, és tessék pihenni. És a pihenés arra szolgál, hogy az ember magára találjon. Bocsánat, nem fizikailag lemerülni, és fizikailag kigyötörni magunkat, magunkra találni. És nagyon érdekes az is, amit Jézus mond, hogy menjünk el együtt, és pihenjétek ki magatokat. Mert magatokra kell, hogy találjatok, meg egymásra találjunk. Mert a pihenés elsősorban erről szól, hogy amire nincs idő a zakatolás közepette, arra most legyen időnk. Legyen időnk önmagunkkal foglalkozni, legyen időnk egymásra figyelni, legyen időnk arra, hogy egymással beszélgessünk, megismerjük jobban egymást, jobban egymásra találjunk, jobban összekovácsolódjunk, nem pedig valamiképpen ugyanazt a stresszes állapotot folytatni az úgynevezett szabadság időben is, ami egyébként meghatározza a mindennapjainkat. Erről egy órát kellene beszélni, de inkább csak föl akartam hívni a figyelmet, hogy milyen zavarok vannak a fogalmainkat illetően. Jézus nem aktív pihenésre hívja az apostolokat, hanem pihenjétek ki magatokat, találjatok önmagatokra, és találjunk egymásra. Folytatom. Egy hatalmas tömeg jön össze, nem engedi pihenni őket. Jézus számtalanszor találkozik a tömeggel. Nem óhajtom most a Bibliából idézni a sok-sok találkozását, legfeljebb utalok a jeruzsálemi bevonulására, aztán utalok arra, amikor Barabást választották vele szemben. Ez a tömeg. Ami nagyon fontos Jézus magatartásában az, hogy nem függvénye és nem játékszere a tömegnek. Akkor, amikor kenyeret szaporított nekik, akkor utána tódulnak hozzá, és azt mondja, na nem azért kerestek engem, mert hallani akarjátok az igazságot, mert tanulni akartok, hanem mert jól laktatok. Most viszont arról hallottunk, hogy megszánta őket. És nyilvánvalóan itt valami másról lehet szó, mert Jézus nem azért jött, hogy etesse a népet, hanem tanítani akarja őket, és ez a tanítás az, amiről az elején szóltam. Ez a tanítás az, amit nem lehet könyvből megtanulni. Testvérek, ezen is el kellene gondolkodni, hogy a tömeg milyen sajátosan van jelen a mi világunkban. A tömeg politikát formál, a tömeg meghatároz egész világtörténéseket, vagy az egész világra kiható történéseket. Beszélünk ilyen, hogy tömegkommunikáció, tömegtájékoztatás, tömegtermelés, tömeges fogyasztás, stb. Föl se fogjuk talán, hogy milyen veszélyes területen járunk. Egyébként a francia forradalom óta van ez a jelenség. A francia forradalom után elválasztották az egyházat és az államot. Erre még majdnem azt lehetne mondani, hogy hagyján, na-na, csak nem ilyen egyszerű a kérdés. Ezzel azokat az alapvető erkölcsi fogalmakat és törvényeket kidobták, amelyhez az emberek igazodtak. És ettől kezdve elindult egy új folyamat, hogy az erkölcsi szabályokat az ember maga határozza meg. És azokhoz igazodik, amit magának meghatározott. Tessenek csak arra gondolni, hogy mi minden törvényt hozott a magyar parlament az elmúlt 20 évben. Áldozatai vagyunk ezeknek a törvényeknek. És mindenkinek alkalmazkodni kell hozzá, és földön futókká leszünk. A francia forradalommal kezdődött ez. Ugyanis az emberi életet a szakrális erkölcs tudja csak meghatározni. A mindig érvényes törvények. Ezt nem az ember határozza meg, hanem az Isten. És az ember akkor lesz ember, vagy akkor marad ember, ha ezekhez igazítja az életét. Ha nem, akkor tömegről van szó, és a tömegnek mi kell? Pánem et circenses. Kenyér meg cirkusz. És mi ennek a tömegnek akkora jelentőséget tulajdonítunk, mint még soha. Kenyér meg cirkusz. Jézus pedig közösségben gondolkodik. És itt alapvetően az a tanítás, amiről itt szó van, az a közösséggel kapcsolatos, nem a tömeggel. Testvérek, lelke van az egyénnek, és lelke van a közösségnek. A tömegnek nincs lelke. Ne felejtsük el. És a lélekért mindig meg kell küzdeni az egyénnek is, meg a közösségnek is. Ez nem úgy van, hogy adatik. Mi a lélek szerepe? Az, hogy az ember a jót, a rosszat jóra tudja fordítani. Mi a lélek szerepe? Az, hogy kibírja a megpróbáltatásokat. Mi a lélek szerepe az ember életében? Hogy el ne kapassa magát, ha jól megy a sora. Testvérek, ezért állandóan meg kell harcolnia egyénnek és közösségnek egyaránt. Berzsenyi mondta, milyen régen, nem a sokaság, hanem a lélek és a szabad nép tesz csuda dolgokat. Nem a sokaság, a lélek és a szabad nép. És akkor, amikor ezen elgondolkodunk, akkor gondoljunk az egyén lelkére. Ma, amikor léptennyomon arról hallunk, hogy összeroppannak az emberek, az emberek nem bírják elviselni a történéseket, ez az egyén lelkének a tragédiája. Ezt a tragédiát nem munkahelyekkel, nem szociális segéllyel lehet megoldani. Ezek kötelezők. Erről ne beszéljünk. Az egyén lelkéről van szó. És hogyha az egyén nem képes ezt a lelkét egészségesnek tartani, akkor, azt hiszem Radnóti mondja, a gyönge lélek tanulja már az öklök érveit. Ha az egyén lelke erre nem képes, erre a rugalmasságra, erre a hajlékonyságra, a terheknek ilyenfajta elhordozására, amiről előbb szóltam, akkor nem marad más hátra, mint az ököl. És mit lehet elintézni ököllel? Egymást tudjuk elintézni. És ugyanígy a közösség esetében, a mi esetünkben erre különösen is kellene gondolni, hiszen a közösségnek van lelke, amit a magyar nyelv gyönyörűen kifejez. Egymásban tartjátok a lelket, vagy tartsátok egymásban a lelket. Mi ez, ha nem a közösség lelke? És És nekünk erre különösen nagy szükségünk van, mert sokszorosan megbélyegzett nemzet vagyunk. A második világháború után, ami mindent ránk ragasztottak, ez csak egy közösségi lélek képes elhordozni ezt a terhet. Arról nem is beszélve, hogy a kommunista diktatúra még az Istent is elvette tőlünk, akkor tudjuk tartani egymásban a lelket. Nyilvánvaló, ezért a lélekért, a léleknek ezért az egészségért, hogy egymásra figyelni tudjunk, egymáshoz alkalmazkodni tudjunk, egymás terhét hordozhassuk, egymás örömében nem irigykedünk, hanem osztozni tudunk. Ez lelki kérdés. És nyilvánvaló ez a kérdés a konditermekben, meg a tüntetéseken, meg a fölvonulásokon, meg a tömeggyűléseken nem szerezhető meg. Imádkozni kell azért, hogy épp testben épp legyen az ember lelke. Épp lelket nem lehet másképp szerezni. És akkor most akár azt is mondhatnám, amikor Jézus azt mondja, hogy menjünk el pihenni, akkor pontosan erről van szó, hogy szerezzünk magunknak épp lelket. Imádkozik. Imádkozzunk az Atyához, az Atya előtt, együtt, közösségben. Testvérek, rengeteget kellene erről beszélni. Jézus megszánja a tömeget. Most megszánja őket. Mert most valami olyat fedez fel, amit nem mindig, talán máskor sohasem. Ezek az emberek, mintha nem a kenyérre lennének most éhesek, hanem tanulni akarnak. Mintha a lelkük éhségét akarnák csillapítani. És sok mindenre kezdte őket tanítani. És itt van egy nagyon fontos dolog. A bibliai oktatásnak a lényege. Testvérek, ez annyira fontos. A bibliai oktatás lényege mit jelent? Kettőt. Figyelni az Istenre és figyelni egymásra. Jézus erre oktat. Ezért viszi el őket pihenni, hogy jobban figyeljenek most az Istenre. És aztán ez határozza meg az életüket, mert ami keresztény életünkben és ami emberi életünkben, amit meg kell tanulni, az csak az Istentől tudjuk megtanulni, senki mástól. Ezt nem tanárurak oktatják, ez nem papurak oktatják. Istentől lehet megtanulni, hogy az embernek hogy kell magát embernek tartani, hogy kell egymással összetartozni. És ez az életünk végéig tart. Figyelni az Istenre, mit tanulhatunk tőle, megtanulhatjuk tőle, ahogy ő viselkedik velünk emberekkel, és megtanítja azt, hogy hogyan viselkedjünk egymással. Csak az Isten. Emberek közül néha-néha sikerül egy-egy nagynak. És akár most itt lehetne beszélni a mi oktatásunkról, sajnos a hitbéli oktatásunk megáll a gyerek szinten. Könnyű mesélni az óvodásoknak, könnyű mesélni a kisiskolásoknak Istenről, Istenkéről. Ez a tanulás az életünk végéig tart. Addig, amíg ez az oktatás a gyerek szinten megmarad, addig mi keresztény értelemben infantilisek vagyunk. Hitünkben, kereszténységünkben gyerekek. És akkor csodálkozunk azon, hogy a pogányvilág azt csinál velünk, amit akar. Infantilis emberekkel mindent lehet. Mit lehet tanulni az Istentől? Azt, hogy ez az Isten Atya szeret bennünket, irgalmas, mindig megbocsát. Kihalljuk belőle, hogy mekkora dolog ez? Végig izlelgettük ezeket a fogalmakat. Mennyit beszéltem erről én is, befejeződött lassan az életem, legszívesebben már azért imádkozom, hogy vigyen el az Isten, mert elég ebből a világból. Mennyit tanítottam ezt? Én is. Mire jutottunk? És a másik, ez az isteni oktatásnak, vagy a bibliai kulturális oktatásnak a másik eleme, hogy ti egymásnak testvérei vagytok. Fölfogjuk, mit jelent az, hogy mindenki az Isten szeretetéből születik. És mennyire meghatározza ez egymással való kapcsolatunkat. És mi itt leállunk, zsidózunk, cigányozunk, románozunk, szlovákozunk, szerbezünk. Mindenki Isten szeretetéből született. Vagy megtanultuk ezt, vagy. Biztos, hogy ezen a szinten nem tudunk például a románokkal versenyezni, akik a Újpest meccsen kiírták azt, amit kiírtak a nagy transzparensen. Ki sem merem mondani, mit írtak ki. Tessék elolvasni a tegnapi újságban, és akkor megtudják, hogy a románok hogy gondolkodnak rólunk, vagy legalábbis akik ezt a transzparenst kifeszítették. Most már csak azért imádkozom, ha ide jönnek az Újpest meccsre, akkor a magyarok legalább ne tegyenek ilyen transzparenst ki szembe velük. Mert önmagunk ellen dolgozunk alapvetően, de a kereszténységünket, jó, hát persze ők nem keresztények. Ebből viszont az látszik, hogy ennyire nincs hatásunk a társadalomra. Igen, köszönjük a francia forradalomnak, elintézte, fölgyorsította a Európa pogánnyá válását. Testvérek, azt gondolom, hogy nagyon komolyan kell azon elgondolkodni, hogy valamiképpen kiszakadjunk ebből a tömegpszichózisból. Egy keresztény ember nem lehet olyan, mint aki elvegyül a tömegbe, és néma, kuka emberként ott van, bár kereszténynek gondolja magát. Mi nem lehetünk úgy keresztények, hogy közben a tömeg játszik velünk, hanem mindenképpen valami módon Jézustól meg kellene tanulni ezt a függetlenséget. A tömegtől való függetlenséget. Jézus mindig az atyára figyel. A tömeg nem tud játszani vele. Nagyon fontos, hogy jobban figyeljünk Jézusra. Jobban figyeljünk arra, amire csak ő tud bennünket megtanítani. Vagyis arra, hogy kell az Isten magatartását elsajátítanunk, és hogy kell egymással együtt élnünk. Ha ebben egy aprócska mozzanat történik előremutatóan, akkor a legtöbbet tettük az életünkben. Nagyon fontos, hogy ez a sikerélmény életünk belejárója legyen. Hiszek az egy Istenben, mindenható Atyában, mennyek és földnek. Azt szeretném kérni a testvérektől, hogy ezen a mai vasárnapon, hiszen az üzenet is ide köt bennünket, a pásztorokról volt szó, imádkozzunk a Szentatyáért, szegény. Amikor elment erre a rövidke pihenésre, persze ilyenkor szokott megírni egy enciklikát, egy ilyen kéthetes csend békéjében, hát eltörte a kezét. Pedig kértem előttem, hogy imádkozzatok értem. Hát lehet, hogy nem tudunk jól imádkozni, bár nem hiszem, hogy ezen múlik ez a dolog. Meg imádkozzunk a papokért, hiszen a papok éve, ez az idei esztendő nem régen kezdődött el. És próbáljunk arra gondolni, mit várunk a papoktól. Tanítást, vagy szórakoztatást. Útkor olvastam, egy pap azt mondta, ő nem tanít, hanem előadásokat tart. Kétségbe estem egy kicsit. És ugye az is nagyon szomorú, amit általában az emberek várnak a papoktól, mondjuk méltó temetést, ünnepélyes esketést, és akkor, amikor egyre kevesebben vagyunk, erre a szintre lesüllyedni, ez már azt jelenti, hogy szolgáltatókká leszünk. Többről van szó. Imádkozzunk ezért a többért. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben. Könyörögjünk. Kérünk Istenünk, légy irgalmas a te népedhez, és minket, akiket a mennyei misztériumokba beavattál, vezess át a régiből az új életbe, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Kedves testvérek, próbáljunk új értelmet adni a vasárnap megünneplésének. Elsősorban arra való, hogy találkozzunk Istennel, és találkozzunk egymással. Emlékszem rá, gyerekkoromban a vasárnaphoz hozzátartozott, hogy délután a rokonok egymást látogatták. Ez volt a lényeg. Megvolt az ebéd, egy kis pihenés, és utána a rokonok mentek egymáshoz. Ez a találkozásnak, beszélgetésnek volt az ideje. Délelőtt találkoztak Istennel a templomban, délután rokonok egymással. Még a kocsmának is ez volt az értelme, ahol beszélgettek. Abban az időben, ahogy visszaemlékszem, még nem részegettek le az emberek általában a kocsmában, faluhelyen volt persze, egy kisebb gondolkodású emberek, nem értelmiségi körökhöz tartozók, tehát ezek nyilvánvalóan másfajta emberek. Nagyon, nagyon fontos volt ez. Ezt tanította az egyház egyébként. És közösségeket hozott létre ez a gondolkodásmód. Aztán Isten nélküli világ kezdődött, egyházat kiiktatni, papokat börtönbe, ha lehet, félreállítani, megfélemlíteni. Aztán a vasárnap, lett már szabad szombat is, szabad szombat, szabad vasárnap. És a vasárnap azt jelenti, hogy délig ágyban vagyunk, mert hát pihenő nap. És próbáljunk legalább mi keresztények ennek is értelmet adni. Még talán egy dologra fölhívnám a figyelmet. A városi embereknél látom, úgy divat lett, Amerikából jött ez, ott az egyetemi professzor rövid nadrágba bement tanítani az egyetemre. Én úgy kidobtam volna, mint a sic. De hát ez a szabadság jegyében. És ugye a szabadság jegyében a vasárnaphoz hozzátartozott az is, hogy ünnepi ruhába öltöztek az emberek, mert ünnepről van szó. Jó, persze ezt kigúnyolták, hogy a divat bemutató a templomban. Nem. Ez azt jelentette, hogy a hívő ember először a templomba ment el az új ruhájában, nem divat bemutató. Minden szent, szép gondolatot ki lehet gúnyolni. Próbáljunk ezeken elgondolkodni, mert így hozható vissza sok minden a közösségekbe. Nagyon-nagyon-nagyon fontos ez. Az Úr legyen veletek. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. A Szent Mise véget ért, küldetésünk van, menjetek békében.
Atya,